Spóroljon jól a napot kedvenc rádióddal, és benne a legnagyobb retro slágerekkel mindig. Ez a Szép Fizem.
Pitymalatunkat folytatjuk a Szép Fizem Femen. Jó reggelt kívánunk a drága hallgatóknak, és jó reggelt kívánok Hargita megye tanácsának alelnökének, Borgoly Csaba úrnak, illetve a vidékfejlesztés elnöke is egyben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Hogy van?
Hát jól, hát az éjjel hajnalban jöttem haza Brüsszelből, ahol több jelentéshez tettem módosítókat, illetve az elkövetkező 10 év kulturális média, akár a Szép Íz FM is most már itt labdába tud rúgni, hogyha akar, és a civil kezdeményezések szempontjából elfogadásra került egy jelentésem, ami is azt egyeztettem a ciprusi európai tanácsi elnökséggel, úgyhogy volt dolog az elmúlt 2 napban.
Jó, és még van munka hátra, bőven nehéz időket élünk, gazdasági helyzet, kormányválság, nagyon sok minden van, ami megoldásra várna, de egyelőre úgy néz ki, hogy nehéz. Egy pár másodperccel kitérnék, ami a kiskertész programot illeti. Az idejében talán azt mondom, hogy dübörög a legnagyobb sikerrel, van rengeteg jelentkező, rengeteg pályázó, és látom a Facebook oldalukon is, hogy nagyon sok fotót feltöltenek szülők gyerekekkel, nagyszülőkkel, vagy magában éppen a gyerekek, hogy megtörtént a beteményezés.
Igen, hát pont beszéltük itt az adás előtt, hogy a mindkettőnknek a lánya az elültette már, elvetette a magukat. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok családban ez így van, tehát legalább 5000 családban, ahogy én becsülöm, ez most megtörtént. Úgyhogy Hargita megye, de talán Románia a legnagyobb zöldségtermesztői vállalkozása ez a program. Ha összeadjuk, hogy 6125 szór az a felület, amit a gyerekeink veteményeznek, hát ez írdatlanul nagy terület, és annak örülnek nagyon, hogy nagyon sok helyen a tantestület nagyon pozitívan állt hozzá, és kiemelten kezelik, tehát valahogy, hogy ne szakadjanak el a rögtől, ahogy szokták mondani, ne a gyerekeink kicsit érezzék, hogy honnan jön az a jó ízű zöldség, illetve vegyék rá a szüleiket is arra, hogy fogyasszunk helyi termékeket, illetve a zöldség térjen vissza az étrendünkben, mert látjuk, hogy nagyon sokszor nagyon zöldségszegény az étrend, rostokban szegény, és vitaminokban szegény az étrend. Sajnos azt láttuk, hogy ma már nagyon sok családban maximum 20 féle ételt fogyasztanak, és ebben benne van az egyik a szalmakrumpi, a másik a rántott sajt, a harmadik. Látjuk, hogy mi az, ami megy. Úgyhogy ilyen szempontból egészségre való pozitív hatása van ennek a programnak, mindannyiunk egészségére, tudatformáló, tudatmódosító, és miért ne egy nagyon hasznos időtöltés, mert például az én lányom, hát a anyámmal együtt veteményezett, illetve a nagyobbik lányom készítette a fotót, tehát, hogy abszolút igen, egy családi team building is egyben.
Igen, és a gyerekek számára az még nagyon fontos, nem a szülők, hanem a gyerekek számára, hogy most jön a neheze, hiszen ezt gondozni kell, hogyha nem lesz eső, akkor öntözni kell. Hál' Istennek most hajnali órákban volt eső, ez jól hozott az elmúlt napoknak, hogyha megtörtént a veteményezés, a magoknak az elültetése, az elvetése, de viszont a gondozás a továbbiakban az szerintem egy sokkal erősebb feladat.
Igen, tehát, hogy és egyáltalán maga az, hogy a készségeik fejlődjenek a gyerekeknek, tehát, hogy a felelősség tudat. Tehát, hogy kialakuljon az, hogy nem, az élet nem csak arról szól, hogy mindent megveszünk, hanem az élet arról is kell szóljon, hogy építünk, ápolunk, felelősséget vállalunk, és néha jönnek rossz dolgok, lehet, hogy ki fognak kelni, jön a jégeső, szétveri, azt meg kell tudni feldolgozni, lehet, hogy jönnek például nálunk, a legnagyobb veszély a csigák, tehát mi ott lakunk a város szélén, úgyhogy óriási csigainvázió lesz, minden nap össze kell szedje a lányom, hanem akkor annyi a veteményesének, tehát ez egy készségfejlesztő tevékenység is.
Felelős gazdálkodásra lesz szükség, és nem csak a gyerekeknél, hanem most ebben a helyzetben a felnőttek és a vezetőink számára is. Elfogadták Hargita megye költségvetését is, a városét is elfogadták, és mindjárt erre is kitérünk, viszont azt is mondjuk el a rádió hallgatóknak, kicsit arról is beszéljünk néhány mondatban, hogy elfogadták a Mercosur is életbe lépett, bocsánat, hogyha jól mondom, május 1-ével. Ez nem annyira jó hír.
Egyáltalán nem jó hír, és főleg, hogy már megjöttek az első eredmények. Görögországban érkezett csirkehús szállítmány 80%-a szalmonella fertőzött volt, és olyan erős, vegyszeres, tehát gyógyszeres kezeléseket kaptak azok az állatok, nem is tudom, minek lehet nevezni. Gondolom, amíg a hajón eljött onnan, az alatt nőttek fel ezek a csirkék, hogy az emberi egészségre veszélyes. Én ezt elmondtam nagyon világosan, amikor volt a székelyföldi igazda a Szeretek Fóruma székelyudvarhelyen, hogy abszolút hiba. Én abban bízom, hogy az RMDSZ ebből ki fog maradni, hisz nem vagyunk felkészülve. Most, hogy Táncos Barna az ideiglenes mezőgazdasági miniszter, akkor talán még jobban fogjuk látni. Legnagyobb probléma az, hogy Románia védtelen. Tehát olyanok vagyunk mi most, mintha hoznak ide egy vírust, és nincs nekünk hozzá oltószer, tehát amivel meg lehetne előzni, hogy ne fertőződjünk be, vagyis konkrétan. Romániának nincsenek meg azok a laborjai, Romániának nincsenek meg azok a szakmai kapacitásai, szakemberei, akik képesek ide beöntött árukat ilyen szempontból megvizsgálni. Tehát nekünk annyira végtelenek vagyunk, ez nem igaz. Tehát, hogy nincs talán Európában egy ilyen ország, ahol ennyire le lett építve az élelmiszer biztonságnak a finanszírozása. És mi történik? Például Rotterdam ugye egyik legnagyobb kikötő Európában. Mit csinálnak például a törökök? A törökök azt csinálják, hogy Rotterdamban hirtelen visznek, hát mit tudom, 10 nagy hajó, de a hajó az olyan, képzeljék el, hogy több ezer kamionnyi árut. Hirtelen megfullasztják a rotterdami kikötőben a állat és emberegészségügyi vizsgálati szerveknek a munkáját. Ugye zöldséget visznek, tehát az nem lehet ott tartani egy évig, ameddig minden kamiont ellenőriznek, és akkor mi történik? Kiszúrnak mondjuk 100 kamionnyi árut, ellenőrzik, 100 kamionnyi árut elkobozzák, de a többi ezret, amit nem ellenőriztek, az mennek, mert a törvények nem azokról szólnak, hogy egy szállítmányba kapunk egy kamionnyi rossz árut, akkor az egész hajót küldjük vissza Törökországba, és ugyanez lesz Mercosurral is, hogy egyszerűen Európának sem lesz. Tehát a nagy volumenek törvénye az nem hozza, tehát nem lehet oda csinálni egy 1000 fős vizsgálati hivatalt mindenki kötőben, hogy vajon ma jön-e egy hajó, vagy ma jön-e 100 darab hajó egyszerre, vagy két hetente jön egy hajó, tehát nem lehet erre szakembereket felvenni, laborokat millió eurós korszerű gépekkel, ugye az ez pont olyan, mint a bankrabló és a bankok, hogy örökké egyfolytában fejlődnek, tehát látjuk a filmeken is, hogy hihetetlen ötletek vannak, hát pont ez a manipuláció folyik az élelmiszer szempontjából is, hogy újabb módszerekkel próbálják hatóságokat átvárni, tehát a Mercosur azon kívül is kiszámoltuk, hogy Romániának például a mezőgazdaság szempontjából, ami érint minket, mert itt ugye nincsenek autógyárak, sem Hargita, sem Kovászna, sem Maros megyében, tehát és nincsenek sem chipgyárak, sem magas szintű technológiai gyárak, sajnos.
Csak forgalmazók.
Mezőgazdaság van valamennyire, de a mezőgazdaság kivitele Romániának az egész Mercosuros tekintetben 3% alatt van, és 80% pont azok, ami Krajova, a többi nagy ipari városnak a kivitelét erősíti. Tehát ilyen szempontból az RMDSZ-nek egyáltalán nem érdeke, hogy ezt támogassa, mert persze nagyon fontos, hogy a Dacia gyár jól működjön, meg a Ford gyár is jól működjön, meg egy csomó nagy gyár jól működjön ebben az országban, csak ezek mind tőlünk távolabb vannak, és a másik, hogy behozzák ezt a fertőzött emberi fogyasztásra veszélyes termékeket, nem vagyunk rá felkészülve, Románia nem tett rá forrásokat, Románia nem ügyel eléggé az élelmiszer biztonságára, és látjuk, hogy mi mindennel el van árasztva a piac, úgyhogy a Mercosur tekintetében eddig a tapasztalatok nagyon negatívak, nagy a felháborodás, sajnos Románia még mindig azon országok között van, aki hallgat és lenyeli a békát.
Mindig Fejlesztési Egyesület Facebook oldalán olvastam, elnök úr, hogy Románia egyetlen év alatt 40%-kal több tejet importált, és ez nem véletlen.
Nem véletlen, mert nagyon jól technologizált termelése van Magyarországnak, nagyon szeretjük a magyar testvéreket, finom is a tejük, de azt ők kéne megígyák, és nem mi. És aztán még jobban, még távolabbról Németországból hozzák be nagy mennyiségben a tejet. Mi történik? Az történik például Németországban, hogy le van szerződve, mit tudom, napi 1000 liter tejre a feldolgozóval a gazda, vagy a termelő, vagy a szövetkezet, vagy a cég. A termelő 1400 litret, tehát van egy 400 litres fölöslege. A németországi törvények szerint ezt meg kell semmisítse, a 400 liter tejet, és azért kemény pénzt kell fizessen, hogy megsemmisítsék a 400 liter tejet. Tehát indulásból ő már úgy hozza ki a tejét, hogy ha nem hozza ki a tejét Németországból, akkor sok pénzbe fog neki kerülni, és akkor így akár 80 baniban is házhoz hozzák a német tejet, vagy a lengyel tejet. És ezt kell megértsék a kedves rádióhallgatók, hogy máshol, ahol jobban megy az ágazat, jobb a technologizáltság, nem 10-20 állattal dolgoznak, hanem 1000-2000-10000 állattal egyszerre, tehát teljesen mások a kapacitások, mások a termelés, és akkor kialakul ez. De, amit én mondtam, és ha megnézik az oldalamot, nem csak, tehát hogy miért van ez? Hát azért van ez, mert az EU-s támogatásokat nagyon mértékben fordítják ezek az országok arra, hogy a mezőgazdaságban dolgozó egységeiket fejfejlesztik. Tehát amíg nálunk 280-300 euró egy fejős tehén után az EU-s támogatás, amit Románia döntött el. Tehát senki sem mondta Romániának, hogy ne legyen ez 1000 euró. De Románia így döntött. Addig például Lengyelországban megközelíti ez 700 eurót. Tehát számoljuk ki, hogyha már indulásból, aki tart állatot, tudja, hogy állatonként egy 400 eurós többlet, az mit jelent? Mennyivel könnyebb takarmányozni, mennyivel könnyebb egy csomó mindent csinálni állatonként, és hogyha ezrek vannak állatok darabszámban, akkor hogy megy el? Tehát itt az első dolog, amiben Románia most nagyon gyorsan kéne változtasson, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy én örvendek, hogy a Peszedés kormány megbukott őszintén, ilyen szempontból a Peszedé elbukott, saját magát megbuktattam, mert most kaptunk egy esélyt mi RMD-hez, hogy Táncos Barnán keresztül van ideiglenesen egy mezőgazdasági miniszterünk, és akár ezekben a témakörökben most kéne meghozni azokat a döntéseket, hogy védjük meg jobban a helyi termékeinket, hisz már volt egy törvény, amelyik részlegesen többségében jó, a háztáji gazdagságnál kihívásokat jelent, például a disznótartási törvény, amihez hasonlóan a tejnek a törvényét is el kéne készíteni, és ez nem korrekt, hogy máshol agyontámogatott helyekről, más országokból dömpingáron behozzák a tejet házhoz, és mi nem tudjuk fogyasztani. Úgyhogy van egy RMDS-nek egy felelősség, ebben én is személy szerint, amit csak lehet, le fogok tenni, javasolok csapatommal együtt, nézzük meg, álljunk ki, mert nagyon sok gazda értékesíti most az állományát, vagy áll át tejről húsra, csak most megint az fog történni, hogy nagyon sokan, ugye szokott lenni, hogy most jobb a húsnak az ára, mint a tejnek, na akkor nagyon sokan átállnak a húsra, de két év múlva a tejnek lehet, hogy lesz jobb az ára, főleg, hogyha lehet hozni intézkedéseket, és a húsnak, reméljük a háborúnak vége lesz, mert valószínűleg egyik felhajtó erő, hogy miért nagy magasabb az ára a húsnak az a környező háborúk, ahogy mondják az elemzők, de akkor vissza fog fordulni, és akkor már nagyon nehéz lesz. Tehát nagyon nehéz a genetikát is átalakítani, tehát teljesen más típusú genetika kell a húshoz, más a tejhez. De amit mi tehetünk, a kedves rádióhallgatók, és akkor itt térnék ki, és ugye itt vagyunk Szépvízen, itt van a Szépvízi nagyon jó termékek, én garantálom, hogy a Szépvízi termékekben egy deka magyarország, egy deka lengyel, egy deka német tej nincs, hogy nézzük meg a címkét, és beszéljünk többet róla, és azokat a termékeket vegyük meg, ahol tudjuk, hogy 100%-ban helyi tejet dolgoznak fel. Ez mindannyiunknak a dolga, mert hogy ezek a tejek sokkal egészségesebb, mint akár a magyarországi, akár a németországi, akár a lengyel tejek, mert a tehenek, szarvasmarhák ott állnak a bezárva egy helyen, nyomják beléjük mindenfélét, húzzák ki belőlük a tejet, mindegy gépből. A mi szarvasmarháink azért legelnek, jó minőségi takarmányt fogyasztanak, biominőségű füvet esznek, szénát, úgyhogy ilyen szempontból a terméknek a minősége is sokkal jobb, úgyhogy az a kérésem a kedves rádióhallgatók szempont felé, hogy a politikusok is kell tegyék a dolgát, és kérjék számon rajtunk, hogy tesszük, vagy nem tesszük, és mindenki teszi-e ott, ahol van, de másik oldalról vásároljunk olyan tejterméket, amiről tudjuk, hogy a helyi tejet dolgozták fel.
Igen, egyre alacsonyabb a tejnek az ára, és ahogy ön is mondta, értékes a tejünk, viszont alacsony a felvásárlási ára, ez a gazdáknak nem jó. Hát egyelőre nem jó a jövőkép hogyha fogalmazhatok így?
Hát nagyon rossz ebben a pillanatban a jövőkép, és én az is mind kongatom a harangokat már egy fél éve, háromnegyed éve, és mondom, hogy nagyon vesztesek vagyunk. Tehát, és az elmúlt 10 év mindig folyamatosan vesztesége ért minket. Elmentek mellettünk a dolgok, látjuk, ugye akár csak a tejről beszélgetek, hogy hát a németek mitől okosabbak, hogy adnak 500-600 euróval több pénzt egy szarvas marha után, vagy a lengyelek. Tehát, hogy mi nagyon rosszul ülünk a lovon, és ezért is örvendek ennek az ideiglenes kormánynak, hogy most 2026-ban lehet eldönteni azt, hogy az elkövetkező 10 évben 2036-ig milyen típusú támogatások legyenek, milyen fejlesztések, milyen szabályozók legyenek. Most ezt az évet, hogyha elrontjuk, akkor 10 évet rontunk el. Úgyhogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, nagyon sok mindennek a vesztesei vagyunk, az is megvan, hogy mi vagyunk a vesztesei, hát azért vagyunk a vesztesei, mert pont úgy, mint most 2026-ban, ezelőtt 7 évvel sem gondolkodtak 2019-2020-ban azon a döntéshozók Bukarestben, hogy hogyan kell egy olyan jövőképet ennek az országnak, ahol az adottságoknak megfelelő döntésekkel jó irányba lehet tolni a fejlesztéseket. Tudják, mit csináltak a Bukarestben a bürokraták? Összekopipésztelték több országnak az anyagait, azt látták az Európai Unióhoz, az Európai Unió arra megadta a pénzt, folyamatosan kiderül, hogy azokat a pénzeket Románia nem tudja elkölteni, és most már mindenféle hülyeségre költünk, csak ebből jöjjön be valamennyi pénz az Európai Uniós támogatásból, és ezeknek a hatékonysága nagyon visszafogott, és pont ez a legnagyobb probléma, hogy nincs az előrelátás a román politikai rendszerben. Nekünk meg most ez a feladatunk. Máskülönben ezt is csak szerettem volna Hargit megye tanácsának a költségvetésében, hogy ez a típusú gondolkodás jelenjen meg. Sajnos nem jelent meg, csak a csíki tanácsosok szavazták meg, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi lesz az elkövetkező 10 évben Hargita megyének a munkahelyeiben, mi lesz Hargita megyének a fiatalokkal való jövőképében, hogy hogyan hozunk le olyan fejlesztési forrásokat, hogy ne a minimálbéres 28 megye egyike legyünk, hanem valahogy legalább jussunk fel a 14-nek a 13. erősebb megyéhez képest, mert rengeteg lehetőség van, adottságaink vannak, a politikusi lustaság, a politikusi legyünk kicsik, a politikusi butaság sokszor megöli a jövőképet, és ezt egyre inkább az online tér birtokában a kedves rádióhallgatók is kell lássák, és ennek hangot kell adni.
Hogyha már említette az ügyvivő kormányt, milyen jövőképet látsz most? Mi a vélemény erről? Mi lehet a következő hetekben, hónapokban?
Hát adná jó Isten, hogy maradjon az ügyvivő kormány, mert ugye ezzel kisebbségben vagyok az RMDSZ-en belül, de én úgy látom, hogy volt még egyszer egy időszak, amikor Emil Bock vezette kisebbségi kormány, nyugodtan tudott dolgozni, persze nem tudott törvénymódosításokat elindítani, de nem tudott törvényerejű rendeleteket kibocsájtani, de attól függetlenül nyugodtan dolgozhat. Tehát én azt szeretném, hogyha maradna, mert főleg most, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy az agrárminiszter Táncos Barna, óriási lehetősége előtt állunk, hogy ez menjen így, mert ugye az van, hogy bizalmatlanság indítvány csak egyszer lehet egy ülésszakban, úgyhogy leghamarabb ősszel lehet újabb bizalmatlanságot benyújtani, hogyha lássuk, hogy mi hogy alakul, lássuk, hogy alakulnak az egyeztetések, de most ez nekünk nagyon kedvező, hogyha akar az RMDSZ, akkor a 2026-os évnek a nagy nyertesévé teheti nem csak a magyarságot, hanem az országot is azáltal, hogy azokat a minisztériumokat, ugye most 4 minisztériumot vezetünk, 4 kulcsminisztérium, az egészségügy, a mezőgazdaság, kultúra és a fejlesztés, ugye housing, a lakhatás fiataljainknak legnagyobb problémája, hol fognak lakni, hogy lesz, stb. Ezekre is óriási pénzek lesznek a Brüsszelben. Úgyhogy úgy látom az ideiglenes kormánynak, hogy óriási lehetősége van, csak az időt ne csak azzal töltsük el, hogy vannak egyeztetések, itt látom inkább a veszélyt, hanem valahogy a csapatot szét kéne osztani, hogy van, aki tárgyal, egyeztet, verekedik az AUR-ral, verekedik a PESZED-ével, Nikusorral, ha bár Nikusor hallgat, és de legyen a másik fele a csapatnak, akik most gyorsan minél több dokumentumot ki kell küldeni Brüsszelben. Csak az én példámról és a kultuszminiszternek, a Demeter András, ugye Románia kulturális miniszter ebben a pillanatban, képzeljék el a kedves rádióhallgatók, hogy a jelentése mellett fogadva tegnap előtt, szerdán, 12-én, ami azt hiszem kedv vagy szerda jövő héten, már az Európai Tanács fog dönteni az Agora jelentésről 8,6 milliárd euró, és Már az éjjel, ahogy jöttem hazafelé, egyeztettünk a miniszter úrral, hogy melyik az a 8 pont, ami nagyon fontos ebben a 8,6 milliárdban benne legyen, hogy ahogy mondtam, a helyi regionális média, független média támogatása, ami gondolom, hogy önöket még Brüsszel mostanig nem árasztott el pénzzel.
Nem.
Na,
nem,
és
nem kényeztettek nagyon.
Nem, nem voltak. Ezek a pénzek elmentek Párizsba, Berlinben, jó helyekre mentek, Madridba, ide-oda, nem jutottak el szép vízre. És pont ezt egyeztettük le, hogy most le fogják rögzíteni például a kulturális élet, a média és a civil jogérvényesítés szempontjából a sarokpontokat 12-én. Tehát, hogy ezt lássák a kedves rádióhallgatók, hogy Brüsszelt annyira nem érdekli, fáj a könyöke, hogy itt Romániában a politikusok egymást ütik-verik. Ő megy előre, nincs romániai vélemény, semmi baj, akkor te Románia kövessed majd azt, ami kialakult most döntés. Tehát most 12-én örökségvédelem, egy sor tekintetben már most, 2026 május 12-én, és az úgy fog maradni. És így mennek előre a dolgok. És legyünk végre már valahára nyertesek a dolgoknak, és ehhez tényleg feladatmegosztásra van szükség. Van egy nagyon jó emberanyag, akik EU-s fejlesztések tekintetében, ellenzések tekintetében iszonyatosan kemény tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezeket kéne most Brüsszel irányában is, és a kormányzati sokon keresztül Bukarest irányába beforgassuk, hogy legyünk a nyertesek, és én azért imádkozok, ideiglenes kormány, ha lehet, tartson még akár évvégéig el. Tudom, hogy ez egy álom, nem így lesz, mert más a romániai politikai valóság, általában Romániában úgy szokott lenni, mert 5 éven keresztül én is tagja voltam a koalíciós tárgyaló csapatnak, Markó Béla korábbi elnök úr megbízásában, és Romániában sajnos egyik napról a másikra történnek a dolgok, úgyhogy ma senki nem tudja megmondani, Mikus Ordán sem tudja megmondani, mi lesz a kormánnyal, tehát ez a válaszom. Valami lesz, és az is lehet, hogy hirtelen holnap.
Meglátjuk. Borbói Csaba, a Hargita megye tanácsának vidékfejlesztés egyesületének elnöke a vendégem, és ha jól látom, akkor az önök szervezésében is, akkor így fogalmazok, újabb havi vásárra kerül sor majd a pünkösdi hétvégén, május 21 és 22-én naptárt látom.
Igen, ezt nagyon, nagyon fontosnak tartjuk, hogy nagyon sokan jönnek haza akkor, és tényleg a kézműves ipar, apropó az előbbi jelentés, amit előterjesztettem, tehát abban egyértelműen benne lesz, hogy a kézműveseinknek, a hagyományos értékrend megtartóinak legyenek jelentős támogatásai, és ezt nem csak az Európai Unió most már felismerte, hogy ezt nem csak a kultúra szempontjából, hanem minden ágazatban legyen ennek hangsúlya. Úgyhogy én nagyon biztatom azokat, akik hazalátogatnak az ismerőseiket, hogy hozzák el ezekbe a vásárokban, hogy erősítsük a kézműves és a helyi termék, helyi élelmiszeres feldolgozó termelői piacunkat, mert sokan ugye számon kérik, hogy miért ekkora a bér, miért ekkora a jövedelem, stb. De hát ezt nem fogja senki felülről megváltoztatni, hanem ha mi odaállunk, vásárolunk helyi termékeket, vásárolunk a helyi kézműveseinktől, megnézzük a címkéket, és inkább akkor a helyit választjuk, akkor el tudjuk érni, hogy legyen egy változás a jövedelem szempontjából is. Úgyhogy nagyon készülünk erre a vásárra. Nem csak a kézműves és helyi termék vásár lesz, hanem például pénteki nap az a csürdöngölő, ahol vagy 2000-3000 gyerek fog felvonulni egész megyéből, akik megmutatják, hogy helyi táncok szempontjából, a népviselet viselete szempontjából mi mindenre, milyen ügyesek. Úgyhogy a csütörtök péntek, én azt gondolom, hogy az a pünkösd előtt az jó, hogyha mindenki a rokonlátogatásoknál betervezi, hogy jöjjenek be Csíkszeredába, még akkor is, hogyha gyergyóiak, vagy udvarhelyiek, vagy háromszékiek, mert megéri itt lenni.
Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy beszélhettünk ezekről a fontos dolgokról. Én egy sikeres pénteki napot, illetve kellemes hétvégét kívánok önnek is, a csapatnak is.
Köszönöm szépen, és ugyanazt kívánom én is a kedves rádióhallgatóknak is, önöknek is, a csapatnak.
Hogy jól induljon a munkanapod, minden hétköznap reggel 7-től Pitty Mallat a Szép Íz FM-en. Az elmúlt évtizedek kedvenceivel és az éppen aktuális friss hírekkel, témákkal. Induljon jól a napod velünk a 101 héten!